Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, úgy, amint azt megírva találjuk Jeremiás könyvében, a 29. fejezet első versétől kezdve a következőképpen. Ez szó szerint az a levél, amelyet Jeremiás próféta Jeruzsálemből küldött a foglyok közt megmaradt véneknek és papoknak, prófétáknak és az egész népnek, akiket fogságba vitt Nebukadnetszár Jeruzsálemből Babilóniába. Miután Jekonjá király, az anyakirálynő, az udvari emberek, Júda és Jeruzsálem vezetői, a mesteremberek és a várépítők elkerültek Jeruzsálemből. Elászá, Sáfán fia, és Gemarjá, Hilkijá fia által küldte el, akiket Citkijá, Júda királya küldött Nebukadnetszár babilóniai királyhoz Babilonba. Így szól a seregek ura, Izrael istene az egész fogoly néphez, amelyet fogságba vittek Jeruzsálemből Babilóniába. Építsetek házakat, és lakjatok bennük. Ültessetek kerteket, és egyétek azok gyümölcsét. Házasodjatok, szülessenek fiaitok és leányaitok. Házasítsátok meg fiaitokat, és adjátok férjhez leányaitokat. Szüljenek azok fiúkat és lányokat. Szaporodjatok, és ne fogyjatok. Fáradozzatok annak a városnak a békességén, ahová fogságba vitettelek benneteket, és imádkozzatok érte az Úrhoz, mert annak békességétől függ a ti békességetek is. Ezt mondja a seregek ura, Izrael istene, ne engedjétek, hogy rászedjenek benneteket a próféták és a jósok, akik köztetek vannak, és ne hallgassatok az álmodók álmaira, mert hazugságot prófétálnak nektek az én nevemben, nem küldtem őket, így szól az Úr. Ezt mondja az Úr, majd ha eltelik a babiloni 70 esztendő, akkor gondom lesz rátok, hogy valóra váltom azt a jó szót, hogy visszahozlak benneteket erre a helyre. Mert csak én tudom, mi a tervem veletek, így szól az Úr, békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek. Ha segítségül hívtok és álhatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket. Megtaláltok engem, ha kerestek, és teljes szívvel folyamodtok hozzám. Megtaláltok engem, így szól az Úr, jóra fordítom sorsotokat, összegyűjtlek benneteket minden nép közül és minden helyről, ahová szétszórtalak, így szól az Úr, és visszahozlak erre a helyre, ahonnan fogságba vitettelek benneteket. Ámen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban három dolgot szeretnék elmondani és teljesen világossá tenni a felolvasott igeszakasszal kapcsolatban, mert Jeremiáson keresztül Isten is ezt teszi, ezt a hármat teljesen egyértelművé szeretné tenni. Az egyik az, hogy különböző jövőképek élnek bennünk, jövő prognózisok élnek bennünk, másképpen képzeljük el a jövőt, másképpen gondolkodunk arról, hogy mit hoz majd a jövő. És ezek az elképzelések sokszor olyanok, mint a különböző meteorológiai előrejelzések egymással ütköznek és egymásnak ellen mondanak. A másik az, ezzel összefügg, hogy csomó hamis profécia, váradalom él közöttünk, és éli az életét. Ezekről már sokkal nehezebb beszélni, mivel leleplezni nem diplomatikus, és éppen ezért érte üldöztetés Jeremiást is, mert ő ezeket a hamis proféciákat, váradalmakat leleplezte, egyértelműen megmondta a hamis profétáknak, hogy nem Isten küldött téged. Nem Istentől vannak ezek a proféciák. Hogy mennyire érzékeny ez a kérdés, mutatja az is, hogy azt a 8. és 9. verset, amely a hamis proféciákról szól, egyházunk kihagyta a textusból, és úgy folytatta. Nehéz hamis proféciákról beszélni, inkább hallgassunk róla. Én felolvastam ezt is, mert beletartozik az összefüggésbe. A harmadik, minden fogság ellenére, és most itt gondoljuk át, hogy milyen fogságban érezzük magunkat, anyagi fogság, politikai fogság, lelki fogság, bűneink fogsága, környezeti, családi fogságok, amiből nem tudunk kilépni. Tehát minden fogság ellenére reményteli jövőt szán nekünk Isten, mindazoknak, akik segítségül hívják, álhatatosan imádkoznak hozzá, keresik őt. Ez a három, amit Jeremiás elmond a mi számunkra. De mielőtt megnéznénk közelebbről, mit jelent ez a három a mi életünkben, nézzünk egy kis kortörténeti hátteret, hiszen akkor értjük meg, hogy milyen helyzetbe is szól Jeremiás. Nebukadnezár 605-ben lett Babilónia királya. Aki ismeri Dániel könyvét, az ott is, onnan is tud már róla sok mindent. Tudja azt, hogy ő hurcolta el Izrael népét Babilóniába, a mai Irak területére. Tudja azt is, hogy Dánielt és a társait ő választotta ki, és bánt velük különleges módon. Tudja azt is, hogy Dániel volt az, aki megfejtette Nebukadnezárnak egy álmát. Miután Nebukadnezár hiába kérte álma megfejtését a csillagjósoktól, vagyis az ókori asztrológusokról, horoszkóp készítőktől, hiszen tudjuk, hogy az óbabiloni vallásnak a része a horoszkóp készítés, amelyben azt hitték, hogy a csillagok, a bolygók, azok istenségek, és ezért vannak befolyásra a mi életünkre. Érdekes vonulat különben, hogy mennyire átjött ez az új pogánysága mi világunkba, és éli a világát. Csak egy hamis proféciára szerettem volna felhívni a figyelmet. És miután a csillagjósok, asztronómusok nem tudták megfejteni Nebukadnezárnak az álmát, ő ugye meg akarja öletni a csillagjósokat, és aztán Dánielt és társait is. Dániel viszont imádkozik Istenhez, és ő megkönnyörül rajta, megadja az álomnak a megfejtését, ezzel megmenti Dániel a csillagjósoknak az életét is. Ennyit talán röviden Nebukadnezárról, az őt körülvevő dolgokról. 588-ban Krisztus előtt, hogyha nem mondtam volna a 605-ös dátumnál Krisztus előtt, akkor pótolom. Tehát Krisztus előtt 605-ben lett Nebukadnezár, Babilónia királya. Krisztus előtt 588-ban történik az első deportálás Jeruzsálemből, Júdából, Izraelből Babilóniába, és Jeremiás ezekhez a deportáltakhoz írja a levelét. Tudnilik, két irányzat élt a politikai életben ebben az időszakban. Az egyik irányzat azt mondta, Jeremiás volt a képviselője, hogy sokáig tart a fogság, be kell rendezkedni, ezért mondja, hogy szüljetek fiúkat, lányokat, házasodjatok, és stb. Építsetek házakat, kerteket, be kell rendezkedni a fogságban. A másik irányzat azt mondta, hogy csak két év az egész, például Semajáhú volt az egyik nemzeti próféta, aki képviselte ezt a nézetet, és azt mondta, hogy csupán két év kitartás, és utána Isten széttöri azt a rabigát, amit rátok tettek, és aztán hazajöhettek. Ezekkel a hamis nemzeti prófétákkal többször összetűzésbe keveredett Jeremiás, mert Isten teljesen mást üzent a népnek. Ennek következtében Jeremiás még azt is bátran elmondta a királynak, hogy engedelmeskedjenek a babilóniai királynak, mert ha nem teszik, Isten eszköze jelen pillanatban, azt mondja, mi népünk életében a babilóniai király, hiába pogány és hiába idegen, Isten eszköze, ha nem engedelmeskedtek, oda vész a nép. Mit tartottak ezért Jeremiásról? Azt, hogy hazaáruló. Hát ennek aztán nagyon súlyos következményei voltak. Titkijá azonban, Júda királya, és Júda királya megengedi, sőt támogatja azt, hogy Jeremiás az általa írt levelet, amit felolvastunk, elküldje a babilóniai fogságban élő embereknek, és Jeremiásnak és Cidkiának a képviselői viszik el a levelet. Miért engedi meg Cidkiá király azt, hogy ez a levél elkerüljön? Hogyha ő nem ért egyet Jeremiással, nem ért egyet azzal, hogy hosszú ideig be kell rendezkedni a fogságban, meg hogy engedelmeskedni kell a babilóniai királynak. Azért, mert egy jó diplomata veszett el Cidkiában, ez a levél azt a látszatot keltette, minthogyha ő is támogatná a fogságban lévőknek a csitítását. Viszont a szomorú véget Cidkiá nem tudta elkerülni ezzel a fogással sem, hiszen tudjuk, aztán betör a babiloni király Jeruzsálembe, elfogják őt is, fiait is, szeme láttára ölik meg, Cidkiát megvakítják, elhurcolják. Nos, ilyen politikai helyzetben üzen Isten először a jövővel kapcsolatban. De ahhoz, hogy tudjuk, hogy a jövővel kapcsolatban megértsük, hogy mit üzen Isten, megértsük azt a reménységet, amit ő üzen a népének, vagy nekünk, ahhoz először azt kell tisztáznunk, hogy mit tart a Biblia Istenről, mit tart az emberről, és mit tart a megváltásról. Wilhelm Busch, aki egy neves evangélikus lelkész volt a II. Világháború idején, és a miután az állam, a hitleri birodalom befolyása alatt tartotta a hivatalos evangélikus egyházat, kialakult egy hitvalló, ellenálló egyház. Ismerjük a történetet, amelynek egyik neves képviselő volt Dietrich Bonhoeffer is, aki merényletet tervezett, benne volt abban, hogy Hitlert eltegyék láb alól. Nos, ennek a hitvalló egyháznak a tagja volt Wilhelm Busch is, és egy érdekes helyzet alakult ki, amikor elfogták és a Gestapo börtönébe vitték. Az egyik SS tiszt megkérdezte, hogy mi is volt az a prédikáció, amit ő elmondott egyszer egy cirkuszban. Nevezetes volt ez a prédikáció azért, mert olyan helyzetben mondta Busch ezt a prédikációt, amikor mindenféle nemzetből voltak ott emberek, és igazából csak azt értették meg, amikor ő Jézusnak a nevét említette, úgyhogy tele volt pakolva ez a prédikáció Jézus nevének az emlegetésével, és ennek a híre aztán elment nem csak a Németországon belül, hanem a környező országokba is, sőt, még arab nyelven is megjelent ez a prédikáció. No, ez szolgáltatta az alapot, hogy megkérdezzék tőle az SS tisztek, hogy mi is volt ez, mi is ez? Jézus tud segíteni? Hát maga meszet evet mondták neki, hogyha tud segíteni Jézus magán itt a börtönben. És akkor azt mondja Wilhelm Busch, hogy maga evet meszet, hogyha azt gondolja, hogy nem tud segíteni. És akkor elmondja, hogy mi is az a reménység, amit a keresztények várnak. Az egyik azt mondja, minden világnézet úgy gondol Istenre, mint egy belvilági Istenre. Azaz, az én Istenem a népem, az én Istenem a természet, az én Istenem a pénz, valami hasonló megfogalmazásokkal élünk. Ez összefügg Pál apostolnak a gondolatával, hogy a teremtő Isten helyett, a hiába valóan gondolkodó ember, megteszi Isten évé a teremtett világ dolgait. Belistensége, belvilági istenekről beszél az összes vallás, az összes világnézet, ellentétben az evangéliummal, amely arról szól, hogy az Isten a világon, az általa teremtett világon kívül áll, nem azonos vele, és nem függ tőle. A másik, mondja ő, minden világnézet arról beszél, hogy az ember alapvetően jó. Megvan benne a jónak a magva, tudjuk, ez a humanizmusnak az alapja, csak éppen jól kell nevelni, megfelelő környezetbe, hogy kerüljön, stb. Stb. Erre épültek különböző pedagógiák is. Tehát alapvetően jó az ember. Wilhelm Busch idejében azt gondolták, hogy az árja a jó, vagy ma is úgy gondoljuk, hogy ez a párt jó, ennek a tagjai rosszak, ezek csak jók. Megvan ez a fekete-fehéren való gondolkodás bennünk, ebből kifolyólag, hogy mit gondolunk az emberről. A Biblia viszont mit mond? A Biblia azt mondja, hogy a KT-nk, amiből tanultunk, teljesen mást mond, azt mondja, hogy természettől fogva hajlamosak vagyunk gyűlölni Istent, gyűlölni a fele barátainkat. Isten előtt az ember gonosz, és feltétlenül szüksége van a megváltásra. A harmadik különbség az összes vallás, világnézet és a kereszténység között a megváltás tekintetében van. Az összes világnézet arról beszél, hogy önmagunkat megválthatjuk, mondjuk Hitler idejében azt mondták, ha kitenyésztjük az árja fajt, akkor majd megoldódik a probléma, meg vagyunk akkor váltva, vagy ma is csomó új pogány vallás beszél arról, hogy tökéletesedni kell, különböző utakat jelölnek meg erre, tökéletesedés során majd csak eljutunk, megváltjuk önmagunkat. Biblia mit mond? Már megváltottalak. Nincs értelme a különböző erőlködéseknek, újraszületéseknek és a különböző meséknek. Már megváltottalak. Enyém vagy. Neveden szólítottalak. Micsoda óriási üzenet. És ebből a háromból fakad aztán, hogy mit gondolunk a jövőről, tehát, hogy mit tartunk Istennek, mit tartunk az emberről, mit tartunk a megváltásról. Ebből a háromból következik, hogy a jövő majd csak egyszer elérkezik, hogyha, Hitler idejében, majd ha az egységes német birodalom létrejön, a nagy birodalom, vagy később azt gondolták, hogy ha majd az osztály nélküli társadalom létrejön, vagy ma, ha majd az egységes világgazdaság megvalósul. Jézus azonban mit mond? Egyszer visszajön, katasztrófa szakad erre a világra, és akkor majd ő megjelenik dicsőségben, és magához veszi mindazokat, akik benne bíznak. Teljesen más az üzenet. Az egyik egy idealisztikus kép, a másik a realitás. És nem szívesen vesszük. Nem vesszük jó néven a realitást. És miközben Busch prédikált a SS tisztek előtt, később tudta meg, hogy két szolgatársa egy másik cellában vannak, és meghallják, hogy miről van szó, nem tudják elképzelni, hogy hogy történhet az, hogy valaki a gestapó börtönben evangelizál, leborultak és imádkoztak és kérték, Istenünk, adj tej hatalmat neki. Istenünk, nyisd meg a szíveket. És miután megtudta ezt Wilhelm Busch, így fogalmazott, hogy ez az igazi egyház, amit Jézussal együtt levernek, és mégis győz. Mennyire így van, hogy mégis győz, mutatja az, hogy egyszer az egyik tisztnek azt merte mondani, hogy nem cserélnék magával. Ott a börtönben mondta. Azt mondja, maga meg van őrülve. És amikor bukott az egész idealisztikus elképzelés, akkor tudjuk, hogy tömegével lettek öngyilkosok ezek a tisztek. Jézussal együtt leverik az igazi vallás, az igazi hitet, az igazi egyházat, de mégis győz. Fogságban vagyunk, de mégis szabadon. Ezután a hamis proféciák már maguktól érthetőek. Maguktól érthető, hogy jönnek a hamis proféciák, amelyek valamihez kötik a jónak a megvalósulását. Valamilyen idealisztikus ígérethez. Majd a rendszerváltás majd megoldja a problémákat. Majd az Európai Unióhoz való csatlakozás majd megoldja a gazdasági problémáinkat. Majd az elnyerhető pénzek majd megoldják a problémákat. Majd az euró bevezetése megoldja a problémákat. Csak egy a probléma, hogy a gond nem anyagi természetű, hanem lelki természetű. Hányszor felfigyelek arra, amikor családok elmondják, hogy olyan jól együtt tudnánk dolgozni, olyan jól tudnánk haladni a vállalkozásunkban, hogyha egy irányba húznánk a szekeret, hogyha egyet értenénk, hogyha meg tudnánk egymásnak bocsátani, és békesség lenne közöttünk. Hogyha nem szóródna szét az anyagi erőnk ide, oda, amoda, hanem egységesíteni tudnánk. Hát miért nem tudják egységesíteni? Nem azért, mert nem azért nem megy a szekér, mert kicsi pénzt tudunk befektetni, hanem elsősorban azért, mert nincsen egymás között egység. Nincsen szeretet. Nincs Istennek a félelme. Lelki természetű a probléma, és ezt anyagi eszközökkel nem lehet megoldani. Hamis proféciák. Jeremiás elmondta, nem volt népszerű. Én nem hiszem, hogy ma is népszerű lenne elmondani azt, hogy lelki természetű a probléma, és nem anyagi. De csak ezt mondhatom. Jeremiás ezt mondja, be kell rendezkedni a fogságban. Tudni kell, hogy fogságban vagyunk, de be kell rendezkedni ebben a helyzetben. És ugye azt mondja, 70 esztendőt tart, mondhatnánk így kis túlzással, hogy hát csak egy emberöltőt tart. Nem maradunk itt örökre, ebben a fogságban egy emberöltőt itt maradunk. Tovább nem. Miután láttuk azt, hogy milyen jövőképek élnek, milyen hamis proféciák élnek, azt nézzük meg befejezésül, hogy hogyan történik a megváltás személyesen az életünkben. Fogságban, de személyesen a mi életünkben. Egy 5 éves házaspárról szeretnék beszélni, akik Pesten éltek. A férfi az végeredményben beházasodott egy 2 szoba konyhás kis pesti lakásba. Szerették egymást a feleségével. A nehézséget az okozta, hogy együtt éltek felesége özvegy édesanyjával, aki viszont teljesen uralkodott rajtuk. Ez abban nyilvánult meg, hogy mondjuk nem zárhatták be a saját szobájukat, éjszakára sem. Az özvegy mama bármikor kopogtatás nélkül benyithatott hozzájuk. És hogyha éppen olyan helyzetben találta őket, akkor elkezdett ordibálni, hogy így, meg úgy, meg amúgy. Nem folytatom tovább, hogy mi mindenben mutatkozott meg az uralkodása. És egyszer csak azt vette észre magán a férfi, aki egyébként hívő ember volt, és csak a térdein, csak imádkozva bírta ki ezt a helyzetet 5 éven keresztül, hogy elkezd lebénulni, hol a jobb, hol a bal keze. És hát kiderült, hogy inhüvelygyulladása van, zsibbadnak a végtagok, de az orvosi vizsgálat kiderítette azt is, hogy nem reuma, nem ideggyulladás. Az egyik orvos ráhibázott, hogy lehet, hogy ennek lelki háttere van. Így jutott el a lelki gondozójához. A vele való beszélgetés során kiderült az, hogy visszatérő álma az, hát micsoda, hát az, hogy megfojtja az anyósát. Na most, mikor 16-odjára álmodta ezt, akkor jött a bénulás a kezeiben. Nem tudta összeszorítani az ujjait sem, mint hogyha a lélek védekezett volna az ellen, hogy bekövetkezzék az, amit ő már megálmodott, és hát nyilván ami benne volt, amit szeretett volna megtenni. Micsoda összefüggés van lélek és test között. És utána következett egy lehetőség, méghozzá az, hogy a feleségének felajánlottak egy vidéki állást egy szerény szolgálati lakással, a férfinak is felajánlottak egy állást, kevesebb fizetéssel, mint ami itt Pesten volt. És hát persze ők ott voltak a dilemmában, hogy megéri elköltözni. Szerényebb lakás, kevesebb fizetés, nincs annyira kultúra, nem tudnak elmenni többet olyan könnyen moziba, színházba, hangversenyekre. Oda a pesti kényelem. És akkor a lelki gondozójuk mondta, hogy gondoljátok meg, amit Jézus mond. Mit ér az embernek, hogyha az egész világot megnyeri is, de a lelkében kárt fal? Mit ér az, hogyha több a fizetés, megnyered a több pénzt, de a lelkedben ott van a gyilkolási vágy, ott van a testedben a bénulás, veszten inkább a kényelem, a nagyobb fizetés a békességért. És ezen imádkoztak, és jutottak el a döntésre, hogy akkor elköltöznek. És ennek az embernek az inhüvely gyulladása 2 hónap múlva eltűnt, megszűnt. És visszaírta a lelki gondozójának, hogy a lelki békessége minden pénzt megér. Fogságban, ez egyfajta családi fogság, megváltás, szabadítás. Odafigyeltek Istenre, keresték az akaratát, döntöttek mellette, kevesebb lett a fizetés, de boldogabb lett az életük. A 11. versben nekünk is békességet ígér Isten. Nem romlást tervezek, mondja, hanem reményteljes jövőt adok nektek. Miként lehet a miénk ez? Hogyha segítségül hívjuk Istennek a nevét, hogyha imádkozunk, ha teljes szívvel keressük őt. Azt gondolom, hogy vége van annak a kereszténységnek, amely a szokásos kereszténység, hogy 50-60%-ban vagyunk evangélikusok, 50-60%-ban veszünk részt a gyülekezet alkalmain, 50-60%-ban támogatjuk az egyházat. Vége van ennek a kereszténységnek. Ebben a feszült helyzetben, ezen a világon, ahol annyi kísértés és bűn körülvesz bennünket, nem lehet megmaradni csak úgy, hogyha teljes szívvel keressük Istent. Azt mondja, megtaláltok engem, ha kerestek és teljes szívvel folyamodtok hozzám. Megtaláltok engem, jóra fordítom sorsotokat. Összegyűjtelek benneteket minden nép közül és minden helyről, ahová szétszórtalak. Ha viszont tudod, hogy teljesen el vagy veszve, ha tudod, hogy már meg vagy váltva, és Jézus egyszer visszajön, ha korábban nem hát egy ember öltővel a születésed után, érted, akkor örömmel veheted majd az úrvacsorában az örök élet kenyerét és a bűnbocsátó szabadulást hozó vért. Itt a fogság földjén magunkhoz vehetjük a szabadságnak a jegyeit, a lelki szabadságét. Amen. Urunk Istenünk, teremtőnk és megváltunk, valljuk, hogy fogságban vagyunk, sokféle értelemben. Bűneink, lelkünk, esetleg családunk, vagy politika fogságában. Kérünk téged, hogy te hozz nekünk szabadulást, add, hogy megértsük, rádöbbenjünk, megváltottál. És add, hogy éppen ezért teljes szívvel keressünk téged. Amen.